Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak hozzáférést a barátságkő olajvezeték sérült szakaszának megvizsgálásához, noha már napok óta Kijevben tartózkodnak. Az ukrán Delo hírportál szerint az Európai Bizottság is egyre ingerültebb, hogy Kijev nem engedte a szakembereket a Brody kompresszorállomás közelébe. A mérnökök feladata a károk mértékének, valamint a helyreállítás idő- és költségigényének felmérése lett volna. Kijev az uniós csúcs előtt engedte volna be a szakértőket, abban bízva, hogy ezzel sikerül feloldani Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag ügyében, azonban a magyar kormány nem változtatta meg álláspontját. Ukrajnában jelentős szigorítás jöhet a nyelvtörvény megsértésért kiszabott bírságok terén. Olena Ivanovska, az államnyelv védelmért felelős biztos szerint a jelenlegi szankciók nem elég elrettentőek, ezért akár 2-3-szorosára is nőhetnek a büntetések. Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor már elég tételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyalt róla. A miniszterelnök szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban. A kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről. Sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztat alá. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikk áll, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János Európa ügyekért felelős miniszter szerint nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Az Index azt írja, néhány hét alatt gyökeresen megváltozott a gazdasági környezet, a februári kamatcsökkentés után még a lazítás folytatására számított a piac, ám a közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiárak és a gyengülő forint miatt hirtelen felerősödtek az inflációs kockázatok. A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja a gazdaság fejlesztése, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, és nem kap újabb sokkokat a nagy világból, mondta Nagy Márton. Vállalkozás fejlesztése idén csak nem 2540 milliárd forint jut, ismertette egy szakmai konferencián. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1750 benzinkutat, az összes 85%-át ellenőrizte már, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a Hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei is célponttá váltak volna. Teherán tagadja a tárgyalások tényét, szerint az álhír csak arra jó, hogy az olajpiac és a világgazdaság területén némi megnyugvást eredményezzen. Végül az időjárásról, majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse. Rónai György, Téltemető. Tél, te fekete szívű, fehér szakálló, hová temesselek, milyen folyóba lökjelek, milyen árba taszítsalak, hová bűvöljelek a csontjaimból, a száradókból, szikkadókból, velejük nedvében siralmasan fogyatkozókból. Siralom csütörtök. Testben, lélekben siralmasan törődött, ki volt valaha büszke hatalmas, bozótok buktatóin diadalmas, sudár szép csodafiú szarvas. Suton kuporog, tűznél didereg ma. Dob szerda! Híres inai hova lettek? Vizes szemei ködbe merednek, ha szól is egyre kevesebbet. Erei lassan szitává meszesednek. Szitta, szitta, péntek! De most, mikor újra buzdul az élet, kasokba újra zsongnak a méhek, maholnap térdig füvelnek a rétek, virág is éled. Ruták, ne felejtsek, százszor szépek sárgálnak a sárgák, kékelnek a kékek. Szita, szita, péntek! Ideje készülni újulásra. Gonosz tél, vetlek vad folyamárba, vigye rút szalmád más határba. Próbáld lábad igazítani táncra, dobra, szerelemre, szitára. Légy az a szarvas, aki voltál. Fényes homlokod, bársonyos oltár. Két agancsodon 24 gyertya. Dob szerda, dob szerda! Légy újra suhogó szövédnek. Forrást fakasszon szökellésed. Szentegyház karcsú oszlop a lábod. Zengedezés suhanásod. Hajgató hujjongás nyilamodásod. Csillagok zápora fényed. Szita, szita, péntek! Hídul. Íme, vetem a hátam. Minek az a híd, kerülni várom, télvárát kerülni, hidamra hágni, azon a hídon átaljárni. Kaput nyitottam. Megtalálni, ott túl lakozni, örömben hálni, dobon dobolni, szitán szitálni, ölteni irhát, hántani kérget. Szita, szita, péntek, szerelem csütörtök, dob szerda.
Rónai György Téltemető című versét Sárosi Kinga mondta el. Rónai György 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 37-ben a Rívai Könyvkiadóhoz került lektornak, 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-ben lett a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként Rónai György elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Mindennapi egészségünk.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet, dr. Szilágyi Attilát, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának főorvosát, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy a Magyar Kardiológus Társaság szívelégtelenség munkacsoportjának vezetőségi testületének tagjává választották. Üdvözlöm itt a stúdióban, doktor úr.
És üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
Hát itt az apropó adja talán azt az alkalmat, hogy kicsit felidézzük az életutat, az orientációt tulajdonképpen, hogy mi vezette e pálya felé. Hol kezdődött?
Hát mondható, hogy már gyermekkorban. Nehéz felidézni ezt a pillanatot, mindenképpen a gyerekkorra tehető. Hát nehéz azért azt mondani, hogy nem volt rám hatása, hogy mind az édesanyám, mind édesapám orvosok. Konkrétan édesapám kardiológus is, és olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy én elmondhatom jó értelemben, hogy én gyakorlatilag a kórházban nőttem fel, de hál' Istennek jó értelemben, tehát azért nem betegeskedtem, és a viccet félretéve én nagyon hálás vagyok ezért, mert így egy olyan szemléletet tehettem magamévá, ami kevesebbnek adatik meg. Tehát én testközelből szemléltem azt, hogy kommunikálnak egymással az egészségügy résztvevői, ugye az orvosok, az ápolókkal egymás között, hogy zajlanak ezek a folyamatok, és hát ugye ezt maximálisan elmondhatom, hogy a szüleim részéről a pozitív példát magamévá tudtam tenni, és ennek nagyon nagy hasznát érzem a mai napig.
Akkor az ott valahol dőlt el a kórház falain belül, hogy tulajdonképpen a kardiológia lesz majd az útja?
Igen, a kardiológia az egy nagyon csodálatos szakterület. Tudom, hogy most más orvos kollégák esetleg ezt igazságtalannak érzik, ezt a kijelentést, de én akkor is ezt tartom, hogy nekem ez nagy szerelem, és az idő is engem igazolt, mert mind a mai napig valami mindig fejlődik a kardiológiában. Ha az egyik út a végére ér, vagy egy kicsit parkolópályára kerül, akkor mindig jön egy másik szál, tehát egy véget nem érő fejlődés a kardiológia, és ez nagyon izgalmas terület, és a személyemet is alkalmasnak tartom a non-invazív kardiológia munkakörére, úgyhogy nagyon egymásra találtunk a szakmával, én úgy gondolom.
Hogyan találta a betegek oldalát már, amikor esetleg fiatalként találkozott velük, hogy ez mennyire nehezíti az ő életüket egy szív elégtelenség, vagy akár bármilyen szívbetegség, ami őket érinti, hogy ez is esetleg motiválta, hogy tényleg a segítségnyújtás ott volt önben?
Igen, ez egy jó kérdés, mert összességében az orvosi szakma, az orvosi hivatás az nagyon szép, viszont vitathatatlan, hogy vannak olyan szakterületek, ahol sajnos a betegségek jelleméből kifolyólag nem nagyon tudunk már segíteni, de sok a kudarc élmény sajnos a legnagyobb igyekezet ellenére, és a kardiológia ebből a szempontból is egy nagyon, nagyon pozitív terület, hogy tényleg rengeteget tudunk segíteni a betegeknek, és nagyon látványosan tudjuk segíteni az életminőségüket, és ez egy plusz motiváció. És összességében én azt találtam vonzónak, hogy ez az a szakterület, ahol az ember egyszerűen teszi a dolgát, és akkor segíthet az embereken. Tehát nem kell, hogy külön erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy most csúnyán mondom, megreklámozzuk magunkat, eladjuk magunkat, mert ez mindig is távol állt a személyiségemtől. Én olyan területet kerestem, ahol egyszerűen az ember igyekszik jól tenni a dolgát, és akkor működnek a kémiák. És a mai napig úgy érzem, hogy az orvostudomány és ezen belül a kardiológia ezt adja nekem.
Ez valahol meg kell cáfolnom, hiszen maga a munka, ami mögötte van, egyébként más csoportokkal is, amikor tartja a kapcsolatot doktor úr, tehát most behoznám egyébként a házi orvosok körét, hogy azért ebben van egy plusz munka. Az, hogy felveszi a kapcsolatot velük, az, hogy próbál innovatív eljárásokat behozni a kórházba, és egyébként jobban figyelnek a betegekre, én azt gondolom.
Így van, amikor én arról beszéltem, hogy nem kell úgy eladni magunkat, akkor egy picit inkább az üzleti szektorra gondoltam, ahol hát lássuk be, ott egy szolgáltatást hirdetni kell, és ott tényleg valahogy arról szól az élet, hogy azt kell harsonni, hogy én vagyok a legjobb, és ezért keressenek meg engem. Tehát én erről beszéltem, hogy ez nagyon távol áll a személyiségemtől. Amit említett, az számomra egy nagyon-nagyon kedves időtöltés, és egy nagyon-nagyon fontos része a szakmánknak, hogy kapcsolatokat építünk, és mindig keressük az új lehetőségeket. Egyrészt a saját házunk tájékán, másrészt ezeket a határokat folyamatosan feszegetjük, és az együttműködő partnereket keressük. És ebből a szempontból meg nagyon jó helyre kerültünk itt Egerben, mert erre nagyon-nagyon sok lehetőségünk van.
Kiktől tanulta a szakmát, akikre visszaemlékezik szívesen, hogy ők igazán azt mutatták, hogy jó úton van?
Hát nyilván a szüleim, és ezen belül is édesapám, ő aztán a szűk szakmai körön belül is ugye az első tanítómesterem volt. Sajnos a sors úgy hozta, ugye én nyíregyházi vagyok, hogy ott kellett hagynom azt a kórházat a saját döntés alapján, és új szakmai lehetőségek után néztem, így kerültem Egerbe. Tettem ezt annak ellenére, hogy édesapám ott volt, egy osztályon dolgoztunk, és itt meg kell említenem Müller Gábor főorvos urat, akinek az osztályra jöttem át, tehát én őt tekintem a másik nagy szakmai mentoromnak. Ő tanított meg nagyon sok mindenre, úgy a szakmai területen, mint menedzsmenti gondolkodásban is sokat tanultam tőle. Az volt ennek a legszebb jellemzője, hogy gyakorlatilag orvosként én a Müller Gábor keze alatt nőttem fel, tehát az orvosi kamasz éveimet, ha lehet mondani, ezt a Müller Gábor főorvos úr szárnyai alatt töltöttem, úgyhogy nagyon sok kérdésre akkor kaptam választ, amit ugye korábban még nem tettem fel, úgyhogy ezek nagyon szép évek voltak. Édesapám szárnyai alatt töltött évek azok a szakmai gyerekkor, és hát egyébként a gyerekkor természetesen.
Ha visszaemlékezik, milyen volt együtt dolgozni, mégiscsak az édesapjával dolgozott együtt?
Azért nagyon különleges helyzet volt, mert említettem, hogy meg kell hoznom azt a döntést, hogy azt a kórházat elhagyom, és sajnos, ha mondhatok ilyet, ez része volt annak, hogy pont ott nem adatott meg az a munkaszervezési lehetőség, hogy kellő időt tölthessünk például édesapámmal szakmai téren, illetve más kiváló mentorokkal, mert akkor is ott nem voltak adottak ennek a feltételei, és ez akkor egy nagyon nagy szomorúságot okozott nekem, hogy és nagy dilemma elé állított, végül nagyon sok gondolkodás után hoztam meg ezt a döntést, de utólag igazolódott, hogy jó döntés volt.
Mert hogy itt Egerben végül több lett a lehetőség?
Igen, akkor úgy hozta a sors, hogy a Müller Gábor főorvos úr akkor építette itt az osztályát, és így sokkal több szakmai lehetőséghez jutottam. Egy más jellegű létszámát tekintve és egy más társaságba kerültem, egy családiasabb légkörű osztály fogadott, és ez az én személyiségemnek jobban is tetszett, és jobban be tudtam ide illeszkedni. Természetesen folyamatosan tartottam szakmailag is a kapcsolatot édesapámmal is, és nem árulok el titkot, hogy aztán a nyugdíjas éveinek egy aktív nyugdíjas évének egy részét itt Egerben töltött, egész konkrétan január 1-ig ő is aktívan, aztán végül dolgozott a mi osztályunkon, tehát a sors visszaadta azt az elvett néhány évet, amit ott Nyíregyházán nem tölthettünk együtt, így szakmailag végül Egerben egy sokkal szorosabb együttműködést tudtunk édesapámmal is kialakítani, most már nyugdíjba ment végérvényesen.
Akkor neki köszönhető ez az újításra való elszántság?
Valószínűleg igen. Az ő életútjában is ott van az építés. Ő egy nyugdíjas klubot épített egész életében, és talán ennek a mintáját másoltam, amikor a szakmai építkezést kezdtem és folytatom.
Mire a legbüszkébb ebben, amit itt Egerben meg tudott valósítani? Nem először beszélgetünk már a műsorban a különböző területekről, hogy milyen újításokat ért el itt az Egri Kórházban. Mi az, amit kiemelne mindezek közül?
Először is madártávlatból azt, hogy a csapat. Tehát ha megnézzük, hogy amikor így Müller Gábor főorvos úr távozása után itt maradtunk, már nem is emlékszem, 5-6 ember dolgozott az osztályon orvosként, emellett még részmunkaidősök, és most már 16 fős osztályt vezethetek. Tehát ez is mutatja, hogy ez a csapat bővült, és erre vagyok nagyon büszke. És enélkül ez nem is tudna működni, tehát az érdem javarészt ezeké az embereké, mert van kinek a karmestere lenni, úgyhogy én igazából a karmester szerepet töltöm be. Remélem elmondhatom magam az innovatív karmester, keresem a lehetőségeket, és viszem bele ezekbe a projektekbe a csapatomat, tehát erre vagyok nagyon büszke, hogy ténylegesen tételesen felsorolva miket értünk el. Most a legforrongóbb és a legnagyobb intenzitással fejlődik ugye a szívelégtelen betegeket ellátó ambulanciánk, erre nagyon büszkék vagyunk, és itt is elmondhatjuk, hogy még országos szinten is új utakat tettünk bele, megint csak a kapcsolatépítés, a hídépítés, ugye megszólítottuk a szociális dolgozókat, ami az elmúlt 15 év egyik legpozitívabb tapasztalata volt számomra, és hihetetlen energiákat mozgósított bennünk, hogy ilyen pozitív, odaadó és kitartó hozzáállású, nagy létszámú csapattal találtuk magunkat szembe. Ez nem túlzás azt állítani, hogy megható és nagyon-nagyon lelkileg tápláló. Ugye hidakat építünk a házi orvos kollégákkal, nekik se könnyű a helyzetük, de összegezve elmondhatjuk, hogy már kialakult az elmúlt 4 év alatt egy olyan mag, akik nagyon vevők a mi kezdeményezésünkre, nagyon rárezonáltak, és maximálisan igénybe is veszik a segítségünket, és tényleg ezeket az utakat használják, és ez megint csak egy nagyon pozitív fejlemény. Rengeteg minden van még a tarsolyunkban, mindig a sors elénk teszi a következő fejlesztési lehetőséget. Most a gyógytorna terén igyekszünk fejlesztéseket kieszközölni, ez is most már a humán erőforrás rendelkezésre áll. Ugye itt mind a szívelégtelen, mind a szívkoszorúja betegséggel élők rehabilitációs tevékenységét értem ez alatt. Folyamatosan igyekszünk a képalkotó átteret fejleszteni, a szívútrahang eljárásoknak a különböző módozatait próbáljuk bevezetni szív-CT, szív-MR felé. És a legnagyobb pozitívum, hogy ezeket én most úgy tudom kimondani, hogy a fejemben itt van, és pontosan tudjuk, hogy ki az a kollégám, aki ebbe az irányba már el is indult. És kifelejtettem az intenzív terápiás tevékenységenket, és itt is, tehát mind, amit most elmondtam, már elindult kollega ezen a szakképesítési úton, és megvan a jövőképünk, hogy a nem is távoli jövő, hanem egy 3-4 éves intervallumon belül itt már licenszel és komoly szakmai tudással bíró, még tovább szakosodott kollégáink legyenek a jelenleg velünk dolgozó kollégák között. Tehát ez, amire nagyon büszke vagyok, és hogy kialakult az a mechanizmus, hogyha jön egy új lehetőség, akkor tudjuk, hogy kell reagálni, és hogyan tegyük magunkévá. Ami talán egy objektív, pozitív visszajelzés, hogy már évek óta folyamatosan érkeznek hozzánk új rezidensek, és akik jöttek, mind azért találtak meg minket, mert hallották a jó hírünket, ezt így objektíve kijelentetem, ez megint csak nagyon-nagyon megtisztelő. Igyekszünk megfelelni a rólunk kialakított képnek, azzal együtt, hogy nem könnyű az életünk, tehát aki hozzánk jön, az a munkát vállalja, ez egyértelmű, de pont ilyen emberekre van szükségünk. Reméljük, hogy ez a fejlődés töretlenül fog továbbiakban is működni.
Megszerettél, bennem hinnél, mindig, mindenhol, s mindenben csak engem keresnél.
Nem érdekelt engem senki más, míg fel nem nőttél kis királynál, értékenen néztem erre, de csak még egy szólt bennem minden lant.
Ne cserélj, én nem cserélek, szerelmünknek kevés egy élet. Szívemből énekelek, szívemből mondom neked, elgurul a kerek virág, csak te maradjál. Szívemből énekelek, szívemből mondom neked, égbe szállnak szárnyai, vágyunk felepít. Te tanítod látni álmunk, tanítod a boldogság, kötekednek a szavak benne, te vagy a szép mindene.
Szívemből, énekelek, szívemből,
Említette, hogy innovatív karmester szerepet tölt be. Ha most azokat a kollégákat tekintem, akiket említett, hogy már elindultak egy továbbképzési folyamaton, ők maguktól gondolták azt, hogy ez jó lenne, vagy kellett az ön személye ahhoz, hogy ő biztos, hogy alkalmas rá, ő ezt tudja?
Nyilván az én személyem ahhoz kellett, hogy meglássuk a lehetőséget, meg keressük a lehetőségeket, és pont ezért is van jelentősége annak, hogy a Magyar Kardiológusok Társaságának különböző munkacsoportjaiban ott részt vehetünk. Az elmúlt 4-5 évben nagyon-nagyon szoros kapcsolatokat építettünk ki tertiáris centrumok kollégáival. Tehát a lehetőségeket meg kell látnunk, ki kell találnunk, és nem kellett győzködnöm eddig egy kollégámat se, hogy vállalja el ezeket a funkciókat. Tehát ez megint csak egy nagyon szerencsés helyzet, hogy annyira összetett és annyira szép heterogén a csapatunk, nagyon egészségesen, hogy széles érdeklődési körben dolgoznak velünk a kollégák, és egyszerűen annyira adta magát eddig mindig a választás, hogy bizonyos terület kit érdekel leginkább, amellett egy nyilvánvaló elvárás, hogy az általános dolgokkal mindenkinek magas szinten tisztában kell lenni, hogy eddig még lekopogom, de soha nem volt vitánk kollégámmal, és soha nem kellett senkire rákényszeríteni semmit, hiszen az nem tud hosszú távon működni, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon szerencsés a csapatunk összetétele.
Ez hogyan tud ilyen jól működni? Hogyan tud ennyire összetartani ez a csapat odabent a kardiológiai osztályon? Mi lehet ennek a kulcsa?
Szerintem két dolog. Egyrészt, hogy most már mi is tudatosan szelektálunk idézőjelesen, tehát most már eljutottunk mi is oda, hogyha állásinterjúra jön egy rezidens kollega, akkor már ezt a szemébe mondjuk az elején, hogy itt sokat kell majd dolgozni, mert csak így lehet megtanulni a szakmát, és ez szükséges ahhoz, hogy tényleg azok, akik nem erre számítanak, és nem ilyen hozzáállásúak, akkor az inkább ott derüljön ki, nincs azzal semmi baj, de akkor nem egymásnak teremtettek minket, tehát akkor inkább ne feszítsük túl a hút. Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy az elmúlt években nagyon elenyésző volt a lemorzsolódás. Volt természetesen, mert volt úgy, hogy 3 hónap alatt, volt úgy, hogy 1 év alatt körvonalazódott, hogy igazából mégsem ez a munkatempó az, ami szimpatikus a kollégának, de megtörtént az elválás, és semmi probléma nem volt belőle, de hál' Istennek nem ez a jellemző. Tehát, hogy ez az egyik, hogy már az elején igyekszünk nem zsákba macskát árulni. És a másik, hogy a szakmai motiváltság. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilván mindenki elfárad egy idő után, és ilyenkor nagyon-nagyon szükséges, hogy szakmai perspektíva lebegjen előtte, hogy jól érezze magát, és érezze azt, hogy van hova tartani. És szerintem ez a másik titok. A harmadik, még akkor kiegészítésként, hogy tudatosan igyekszünk csapatot formálni saját magunkból. Hosszú éveket kellett arra várni, hogy kialakuljon egy rezidensi réteg nálunk, mert hosszú évekig kevés rezidens érkezett, nem csak hozzánk, hanem sajnos az egészségügybe is, és olyan szerencsétlen helyzet volt akkor, hogy mindig volt egy darab rezidens, meg 4-5 szakorvos, úgyhogy el lehet képzelni, szegény rezidens, ugye mindenkivel próbált együtt dolgozni, és egy olyan 3-4 éve alakult ki az, hogy most már több rezidensünk van, és ez annyira nagy boldogsággal tölt el minket is, hogy így kialakult az ő rétegük, és egymást támogatják, összekötődnek, és rögtön kialakul egy csapat. Ezt mi nagyon-nagyon örömmel szemléljük, és így lehetőségünk van arra is, hogy akkor őket rendszer szintjén osszuk be a mi munkánkba, ezáltal nem terelődnek túl, hanem akkor tényleg a szakmai fejlődés útjára tudnak lépni, és számunkra meg nagy boldogság ez.
Ha most jól értem, akkor több a rezidens, de ennek vajon mi lehet az oka? Tehát itt koncentrálódnak kicsit a rezidensek a kardiológiai osztályon Egerben, vagy többen próbálják meg az egészségügyet választani útjukként?
Hát én most ilyen nagyon magas szintű analízisebben nem szeretnék belemenni, hogy mi áll ennek a hátterében. Azt látjuk, hogy nem csak a kardiológiára, hanem a kórház más osztályaira is érkeznek rezidensek.
De akkor itt Eger a vonzó, az Egri kórház?
Azt kell mondjam, hogy ez egyértelműen objektíve ezt tükrözi. mert azt is látjuk, hogy vannak olyan helyek, nem csak Egerben, hanem tehát vannak olyan helyek, amiket elkerülnek a rezidensek, nyilván ennek oka van, tehát ez nem magától értetődő, hogy mindenhova érkeznek rezidensek. Azt tudom, hogy az EGRI kórház más osztályra is, hál' Istennek, szép számmal érkeznek. Ez egy pozitív és objektív visszajelzés. Tehát azért most már a rezidensek kényelmes helyzetben vannak abból a szempontból, hogy azért tényleg megválaszthatják, hogy hova szeretnének menni. Amikor én kezdtem annak idején a pályafutásomat, akkor eléggé meg volt kötve a kezünk, tehát ott inkább még túljelentkezés volt egy-egy pozícióban. Most ez átfordult. De ez nem baj, mert így biztosan a legjobb helyét találja meg minden rezidens kollega. Én ezt tudom ehhez hozzátenni, hogy nekünk ez egy nagyon-nagyon megtisztelő, pozitív visszajelzés, hogy jönnek hozzánk, és tényleg igyekszünk megfelelni ennek, ez a célkitűzésünk.
Amikor kezdte a pályáját, azóta is nagyon sokat fejlődött maga a szakma. Itt a műszerekre is gondolok, az eljárásokra. Hogyan változott ön, hogyan látta, milyen ütemben?
Elképesztő ütemben. Tehát nagyon, én azért nem tartom magam öregnek, de hát már a mi időnk, én 2006-ban végeztem, hát már azóta is a digitalizáció, ugye a különböző non-invazív eljárásokhoz használt gépek, ugye nálunk leginkább a szívútrahang, hát ennek a technológiai háttere hát ég és föld, tehát a szemünk láttára nő ki. És megint csak ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ennek mi aktív részesei lehetünk, és ki is tudjuk használni, be tudjuk építeni a fejlesztéseinkbe ezeket a technikai lehetőségeket, és szerencsésnek mondhatjuk ebből a szempontból is magunkat, mert a kórház menedzsmentje folyamatosan támogatott minket minden ilyen projektünkben, tehát egy támogató légkörben dolgozunk itt már évek óta, jelenleg is, és ez nagyon nagy lökés és egy nagyon nagy segítség. Enélkül ez elképzelhetetlen lenne természetesen, de hát igyekszünk ezt ki is használni.
Hát igen, hogy itt a lépéstartás hogyan sikerül végül is, tehát hogy most itt a kórház hol tart?
A kórház kardiológiai szempontban nagyon jó helyet foglal el a szakma berkén belül, ugye mi egy non-invazív kardiológia vagyunk. Ez azt jelenti, hogy itt szívkatéteres beavatkozások, illetve pacemaker beültetés, tehát műtétes rész az nincsen, de gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ezen kívül minden másra törekszünk, hogy elérhető legyen, és ezeknek a nagy része el is érhető, ahol még most tovább kell lépnünk, az ugye a szív emel, tehát a képalkotás terén. Ott is megvan a lehetőség, de ott még mindenképp kapacitást és technológiát kell bővíteni. De itt is ugye csatolnom kell, hogy hál' Istennek a osztályvezető kollégákkal is öröm együtt dolgozni, mert a radiológia részéről is egy hihetetlen innovatív támogatást kapunk konkrétan az MR fejlesztése kapcsán. Ezek mind olyan jó érzéssel törtik az embert, és megadják azt a lendületet, ami aztán tovább visz. Úgyhogy összefoglalóan itt az EGRI kardiológia minden olyan szakmai feltételt teljesít, ami egy megyei kardiológiától elvárás, és erről nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk az elmúlt években a legmagasabb szintű terciár centrumok részéről is.
És nem régiben is egy új műszerrel gazdagodott az osztály.
Igen, folyamatosan érkeznek műszerek. Legutóbb az egyik szívútrahangunkhoz egy nagyobb tudású vizsgáló fejet kaptunk, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb kapacitással tudjunk vizsgálni, illetve ami most beszerzésre került, ilyen speciális ritmus rögzítő készülék, tehát ilyen speciális EKG, ami arra alkalmas, hogyha valaki érzi, hogy most szabálytán a szív verése, akkor a mellény zsebéből előkapva ezt a kis készüléket egy okostelefonhoz csatlakoztatva néhány másodperc leforgása alatt egy EKG-t készíthesse magára, akár határvezetéses EKG-t is, ami a diagnosztikai eljárásokban nagyon fontos, és egyébként egy nagyon aktuális fejlesztés, mert a szakma nagyon ebbe az irányba megy, tehát ez is mutatja, hogy próbáljuk követni az elvárásokat, és a műszerezettségünk is ezt szépen leképezi.
Ennek az a fő funkciója egyébként, hogy a betegeknek minél komfortosabb, gyorsabb legyen a vizsgálata?
Így van. Nagyon sokat beszéltünk most arról, hogy szakmán belül milyen kapcsolatokat építettünk ki, meg építünk ki, és milyen a hozzáállásunk, de nem esett eddig arról szó, hogy milyennek a végcélja, és tényleg őszintén az a célja, hogy a betegek számára egy olyan ellátó rendszert hozzunk létre, ami lehetővé teszi azt, hogy az aktuális panaszuknak, állapotuknak megfelelően, tehát szakmailag értékelve, a megfelelő időzítéssel, ellátáshoz, kivizsgáláshoz jussanak. Ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon összetett tapasztalataink vannak, mert minket őszintén ez a cél vezére, viszont ahhoz, hogy bármiféle rendszerben gondolkozzunk, szükséges a következetesség. És az a probléma, hogy a következetesség sokszor konfrontációval jár, és nem egyszer tapasztaltuk meg keserűen azt, hogy bizonyos esetekben a betegek csak ezt a konfrontációt vitték haza, és nem látták meg mögötte azt a szándékot, hogy mi jobbá akarjuk tenni a rendszert, ami őket látja el, és sajnos ilyenkor ilyen keserű tapasztalások vannak, és sajnos biztos vagyok benne, hogy ezek a betegek úgy félreértették ezeket a helyzeteket, hogy mi valójában nem őértük vagyunk, és nem őértük dolgozunk. Sajnos vannak ilyen mellékzöngé ennek a nagyon hosszú és nagyon fáradtságos útnak, mert azt látjuk, hogy nem könnyű áthangolni az embereket arra, hogy itt nem arról van szó, hogy most van a kardiológia előjegyzés, a kardiológia időpont, hanem próbáljunk egy kicsit szakmailag szelektálni, ki az, akinek tényleg nagyon muszáj gyorsan orvoshoz kerülni, és ki az, akinek biztos, hogy semmi problémája nem lesz, ha akár hónapokat is vár. Gondolok itt például kontrollvizsgálatokra, alapvetően panaszmentes évek óta gondozott betegeknél, ezek előre tervezhető vizsgálatok, akkor igen, tervezzük előre akár fél évre is. Nyilván nem optimális, hogy fél évre előre kell tervezni, de hát folyamatosan próbáljuk bővíteni a kapacitásainkat. Tehát a mondandóm lényege az, hogy ez csak úgy tud működni, hogyha a betegeink megérzik és megértik azt, hogy ezek az esetleges aktuális kellemetlenségek pont azt szolgálják, hogy fent tudjunk tartani az adott kapacitások mellett egy olyan rendszert, ami nekik lesz jó. És ehhez következetesen nekik az együttműködésük kell. Enélkül nem tudunk rendszert építeni. És egyébként most beszéltem az ányoldaláról, de ennél sokkal jelentősebb az a támogatás, amit tényleg a betegeinktől kapunk, azok a visszajelzések, és itt a házi orvos kollégákra visszacsatolok, hogy ők is nyilván ezt erősítik a betegeinkben. És töretlenül haladunk előre, és örülök, hogy ezt most így elmondhattam, mert őszintén ez a vágy vezérel minket, hogy a betegeinknek egy jó ellátást tudjunk kellő időben biztosítani, és kérem, értse meg mindenki, hogy ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha a kapacitásainkat jól beosztjuk, és ehhez fegyelmezetten a betegeink is asszisztálnak. Nagyon jó úton haladunk, nyilvánvalóan minden ilyen jellegű folyamat időt igénye természetesen, mert egy nagy ember tömeget kell átkalibrálni egy picit, máshogy gondolják. Nem könnyű.
Patakok átom, rohanni már nem is bánom, szellő forog egy levél a szíven, s mi a világ igézetével.
Említsük meg azt is, hogy ugye miért is fontos az, hogy most ebben a munkacsoportban vezetőségi, testületi tag lett, doktor úr. Mit jelent ez a kórház szempontjából, és egyébként szakmai szempontból önnek?
Szakmai szempontból ez egy elképesztően megtisztelő lehetőség, hogy egyáltalán jelöltek erre a pozícióra. Tehát 15 tagú ez a vezetőségi testület, országos testület. Tehát eleve már a jelölés is nagyon megtisztelő volt, az pedig, hogy beválasztottak, az még inkább. És nyilvánvalóan ez egy elismerése az eddigi munkánknak, de mi ezt úgy értékeljük, hogy innentől kezdve fókuszba kerültünk, tehát most már a szemüket rajtunk tartják a legnagyobbjai a szakmának, úgyhogy ez arra sarkal minket, hogy még jobban teljesítsünk, és még szervezettebbek legyünk, még jobban fejlődjünk. Nyilvánvaló előny, hogy így sokkal rövidebb úton tudjuk az ötleteinket a megfelelő helyre eljuttatni, és én biztos vagyok benne, hogy a testület részéről is ez volt a cél, hogy várják az innovatív ötleteket, és amiben lehet segítséget nyújtanak, és ami jó gyakorlat, azt tovább viszik. Mert ebben a testületben ez nagyon működik évek óta, a jó gyakorlatot nagyon gyorsan elterjesztik a kollégák, és ez nagyon figyelemre méltó. Úgyhogy ezt jelenti, hogy egyrészt a figyelem középpontjába kerültünk, szakmai szempontból teljesíteni szeretnénk még jobban, és talán könnyebben elmondhatjuk illetékeseknek az ötleteinket, akik meg tényleg mindenben támogatnak minket, és amiben van lehetőség, az biztos, hogy ki fogjuk tudni aknázni. Ezt jelenti ez.
Személyesen szakmai szempontból van-e valami, amit még szeretne elérni, ami még úgy ott motoszkál önben, hogy ezt még szeretném akár a tovább tanulás tekintetében?
Személyes szakmai motivációként most leginkább a szívelégtelenség témakört és a szívútra hangos témakört szeretném megemlíteni. Hát szerelmes lettem ebbe a témába az elmúlt években, és tényleg úgy érzem, hogy ezt az idővégtelenségig tudnám még tovább tanulni és tovább űzni. Úgyhogy én személyesen saját magammal szemben ezt tűztem ki célul, hogy itt fejlődjek, és hosszú távon minél inkább ezzel tudjak foglalkozni. Hogyha kicsit szélesebb perspektívába helyezzük, akkor nekem az a célkitűzésem, hogy ez a csapat, akit említettem, eljusson arra a szintre, és ez most már csak néhány év kérdése, hogy nekem már tényleg csak a karmesteri szerep jusson, és a betegellátás terén megengedhessem magamnak, hogy az előbb említett területre fókuszálva, és így akkor még nagyobb odaadással, még nagyobb hatékonysággal, még nagyobb kapacitással tudjam azt csinálni, és a legjobb úton haladunk e felé. Talán, ha ez így megtörténik, hogy egy ilyen szerkezet össze tud állni az osztályon, akkor mondom azt, hogy kész a csapatépítés, és már önjáró, és már az új jövevényeket szépen ki tudja képezni, addig még dolgoznunk kell.
Magának a beszélgetésnek egy portré interjú lett volna a célja, mégis úgy érzem, hogy kicsit a kardiológia portré interjúja lett, de hogyha szigorúan vesszük a szakmát és a családi körét, akkor azért itt hol van az egyensúly, meg lehet-e tartani?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, leginkább erről a feleségemet és a gyermekeimet kellene megkérdezni, sajnos nagyon keveset látnak, tehát ez egy valós probléma. De most nincs más választás, tehát hogy ha visszább akarnánk venni a szakmai odaadásból, akkor az előbb említett céljainkat biztos, hogy nem tudjuk elérni, és akkor konzerválódik ez az állapot. Tehát ha azt szeretnénk, hogy egy nagyon záros határidőn belül ez a helyzet változzon jó irányba, akkor most előrefele kell menekülni, és most van az időszak, hogy bele kell tenni az energiát. Igyekszünk megtalálni az egyensúlyt, és egyébként itt is számomra segítség az én saját gyerekkorom. Említettem, hogy idézőjelesen kórházban nőttem fel, és az emberek azt hinnék, hogy ezt én milyen rossz élményként éltem meg, de nem. Nekem nagyon szép emlékeim vannak erről, hogy Például, amikor mi egy kicsit voltunk betegek, egy kis torokkaparás, egy kis probléma, akkor mi bementünk a szüleimmel a kórházba, és ott az orvosi szobában eltöltöttük a napot. Akkor azok ilyen idők voltak, és nekünk ez óriási kalandok, óriási élmények voltak. Tehát amikor például a fiam még az iskolából beszalad, és akkor a házi feladatot ott bent megcsinálja, és aztán együtt megyünk haza, ez én úgy gondolom, hogy számára nem egy büntetés, hanem egy olyan kaland, ami pozitív élményként marad meg. Tehát próbálunk a helyzetből gazdálkodni, és hát tényleg ezúton is a feleségem szerepét emelném ki, hogy ő oroszlán részt vállal abból, hogy a családot összetartsa. Sajnos ez most egy ilyen időszak, de tényleg nagyon bízom benne, hogy ez javulni fog. Ezzel jár ez a hivatás.
A gyerekek szokták esetleg emlegetni, hogy ők is szívesen mennének erre a pályára, lehet, hogy ők is orvosok lesznek majd.
Érdekes, de figyelik a szakmámat. Ugye a feleségem gyógytornász, tehát ő is egészségügyben dolgozik, de nem orvos, úgyhogy így meg tudunk maradni egymás mellett az időbeosztás terén. Érdekes, de figyelik az ő szakmáját is, az én szakmámat is, ez jó. Nyilvánvalóan szóba se jön az, hogy presszionáljuk őket, és azért még kicsik ahhoz, hogy végső érdeklődési kört jelöljenek meg. Ezt majd az ő életük kiforja. Az azért jól esik, hogy büszkék arra, amit csinálunk a feleségemet, tehát az egészségügyi hivatásra büszkék, és ők is belülről látják a folyamatokat, mint annak idején én gyerekkoromban, ez pedig szerintem egy olyan érettséget ad számukra, ami nagy előny lesz majd a jövőben.
Említette egy kicsit korábban, hogy a szakmai elfáradás az sok embert érinthet ebben a szakmában. Önnek volt-e már erre példa, hogy most úgy érezte, hogy elfáradt egy kicsit, most egy kicsit megújulásra van szükség?
Volt. Természetesen ez mindenkinek az életében eljön. És valahogy mindig megtalált a feltöltődést. Tehát arra kell törekedni, hogy ezeken a pontokon lehetőség legyen néhány nap szabadságra elmenni, hogy a lélek feltöltődhessen. És ahogy ezek megtörténtek, néhány napon belül szembe jött egy új lehetőség mindig, eddig. Úgyhogy amíg ez így lesz a jövőben is, addig nem lesz semmi probléma. Reméljük, hogy mindig lesz lehetőség, amit újíthatunk, és mindig egy újszerű dolog, ami felé fordulhatunk. Rajtunk nem fog múlni, az biztos.
Azt már említettem, hogy nem először beszélgetünk, és itt a beszélgetéseink során többször előjött az, hogy a betegeknek kicsit preventívebb módon kellene gondolkodni, és akkor lehet, hogy nagyon sok betegség megelőzhető lenne. Ha most üzenhetne a betegeinek, a leendő betegeinek akár, miért fontos az, hogy preventív módon gondoljunk arra, hogy a szívünk egészségét megőrizzük?
Általános és megkérdőjelezhetetlen igazság az, hogy megelőzni a bajt mindig könnyebb, mint kezelni. Úgyhogy gyakorlatilag ez a fő üzenet. Az már csak egy adalék, hogy rengeteget tudunk arról, hogy ezt hogy lehet megtenni. Úgyhogy a tudásunk rendelkezésre áll, a cél egyértelmű. A motiváltság. Én ezt látom, hogy az eszével mindenki tudja, hogy egészségesen kéne élni. Nyilván mindenki elfoglalt, magunkat is beleértve természetesen. A motiváltság hiányzik. Valahogy kívánok az utolsó pillanatig az emberek, amikor már tényleg baj van, és akkor elképesztő energiákat tudnak mozgósítani. Viszont talán itt kéne a legnagyobb változás, hogy ezt anélkül megértsék, hogy bőrükön érezzék a negatív hatásokat. Úgyhogy szerintem itt kéne fejlődnünk, hogy ez valahogy gyerekkorban már belénk ivódjon az igény arra, hogy ez a jó lét, a szellemi és testi jó lét, ez meglegyen is, hogy megteremtsük a saját adott környezetünkben ezeket a lehetőségeket, mert erre nincs univerzális szabály. Az univerzális szabály az, hogy mindenki teremtse meg a saját környezetében, és még egy gondolat, hogy nem szabad ezt túl misztifikálni, mert sokszor azt látjuk, hogy a sportolás is, jaj, hát akkor edzőteremben, speciális öltözetben el kell járni, és az a sportolás. Nem, a sportolás az a mozgás, tehát hogy ne higgyük azt, hogy ez egy ilyen az életünkbe be nem illeszthető és számunkra elérhetetlen, drága és helyhez kötött tevékenység. A szakma kimutatta azt, hogy összeadódik a napi mozgás, mert 10 percnél többet mozgunk, az összeadódik, és hogy pont ezt próbáljuk mi is itt tanítani a betegeinknek, hogy azt elemezzük, hogy a mindennapi életünkben a mozgás hol van benne, és hogy tudjuk beletenni a munkába járás, ne autóba legyen, gyalog legyen, például most mondtam egy példát. Vagy például, ha már egy kicsit intenzívebben akarunk mozogni, akkor legyen az, hogyha tudjuk, hogy ilyen 15 percet most sétálni fogunk, akkor az legyen egy intenzív séta, ne csak egy ilyen kis laza pihentető gyaloglás. Ezekkel már mind-mind közelebb visszük magunkat a fizikai jóléthez. Tehát talán ez a kettő akkor, ahogy összefoglalom, hogy egy motiváltság, hogy akarja az ember, és egy test közelbe hozása ennek, ezt a nagy mítoszt elkergetni, hogy ezt igenis mindenki oda tudja vinni a saját életébe. Csak akarni kell, és pontosan tisztában vagyok azzal, hogy ez nem könnyű, tehát Isten ments, hogy én most innen prédikáljak. De hogy a kérdésemre ez a válasz, hogy ez lenne jó. És a másik a preventív gondolatokkal kapcsolatban, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek tájékozódjanak mindenféle felületen. Ez nagyon fontos, és ez nagyon dicséretes, ha valaki ebbe energiát fektet. Viszont az baj, hogyha ezt nem kritikusan teszi, illetve nincs tisztában azzal, hogy ezt kritikusan kell tenni. Magyarul mindent elfogadunk, amit összeolvasunk, meg amit hallunk. Tehát a kritikai vonal az legyen ott. És amit egy kicsit szomorúan tapasztalok, hogy az orvos szerepe ebben egy picit kezd leértékelődni, tehát hogy ha megszólítanak minket, és mi vesszük a fáradtságot és részletesen elmondjuk a mi álláspontunkat, egyre többször tapasztalom azt, hogy jó, igen, ezt mondja az orvos, tudom, mert neki ezt kell mondani, de én tudom, hogy máshol van az igazság. Tehát sajnos kezd egy kicsit kialakulni, vagy arányaiban megnőni, mert ez mindig is jelen volt, nyilván ez, amióta ember az ember, ez mindig jelen volt. Egy picit talán az arányok most már kezdenek eltolódni, ami nem feltétlenül jó hír. Úgyhogy nyilván ez számunkra is kihívás, és hozzáteszem, mi is szerveztünk magunknak kommunikációs tréninget profi trénerre, pont azért, hogy le tudjuk reagálni ezeket a reakciókat, hogy át tudjuk törni ezeket a gátokat, hogy persze én most az orvossal beszélek, akinek ezt kell mondani, hogy ne egy ilyen beszélgetés legyen, és hogy ezt a rendelési időbe be tudjuk illeszteni, tehát hogy ne egy ilyen illuzórikus képzetet kergessünk magunk előtt, hogy majd mi órákat beszélgetünk a betegeinkkel, tehát nem ez a megoldás, hiszen ez lehetetlen, hanem abban a pár percben hatékonyabban tudjunk kommunikálni, és talán jobban össze tudjunk hangolódni a betegeinkkel, és akkor valószínűleg jobban át is fog menni az a tudás, amit mi igyekszünk képviselni.
Az elmúlt közel egy órában dr. Szilágyi Attilával, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Érezd az élet csókját, érezd a napfény, csak dőj hátra, dúdol a táj, a legszebb percet szóld rám. Mozdul a kint és a bent, és csak nézlek tovább, amíg csak akarom. Jó csak úgy lenni, a nem várt szemben, feküdni csendben. Holnaptól együtt nézzük, hol kell fel a nap, ketten hunyorgunk a Margit híd alatt. Holnaptól örök nyárba fordul át a tél, és akár éjjel-nappal folyad szembeszél, akár folyad szembeszél. We'll be right back.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó